Író emberként milyen érzés belebújni valaki más író embernek a bőrébe, hiszen most ezúttal fordítottál egy életrajzi történetet tulajdonképpen. Hát angol nyelvből vagy amerikai nyelvből fordítottad, és hát azt hiszem sok-sok kihívás van ilyenkor.
Hogy belebújni vagy nem belebújni egy másik ember bőrébe, ezt nem tudnám meghatározni, hogy milyen. Ugyanis fel sem merült bennem ez a kérdés. Tehát ott volt egy szöveg, amit le kellett fordítani. Inkább úgy fogalmaznék, hogy mivel egy nagyon érdekes történetről van szó, ez a történet vitt magával. Tehát nyilvánvalóan először elolvastam a könyvet, amikor megkaptam ezt a felkérést, gondoltam, hát lássuk, elvállalom, nem vállalom, mert először olvassuk el. Elolvastam, és nagyon megtetszett, mert egy rendkívül fordulatos és igaz történetről van szó. Úgyhogy amikor elkezdtem fordítani, akkor már nem volt számomra idegen a szöveg, és inkább arra kellett figyelnem, hogy úgy próbáljak meg fordítani, mint ahogy az angol nyelven meg van írva. Olyan embernek az életéről van szó, aki nem egy íróember, nem egy irodalmi értelmiségi ember, úgymond, és emiatt egyszerűen fogalmaz, de jól fogalmaz. Tehát nagyon olvasmányos a szöveg, de egyszerű mondatokból áll össze. Én pedig, aki nagyon szeretem a nagy barokk körmondatokat, meg ilyesmi, le kellett tisztítsam ezt a stílust magamról, és ilyen szempontból, tehát szöveg szempontjából kellett belehelyeznem magam az ő szemszögébe, úgymond. Olyan stílusban próbáltam lefordítani ezt a könyvet, mint ahogy az eredetileg is megvan írva. Tehát inkább ilyen szempontból helyeztem bele magam az ő bőrében, nem életrajzi szempontból.
Megtartani stílust, egy idegen nyelven megérezni azt a stílust és átültetni. Kellett, nem tudom, tanácsot kérjél, valaki segített, átnézte, jó-e, úgy hangzik-e, úgy szól-e az a szöveg?
Nem kellett nekem, nem ez az első fordításom. Már lefordítottam egy életrajzi regényt, azt is angol nyelvből, az örmény holokausztot túlélő idős bácsinak az élettörténete volt, aki megírta, hogy mi történt akkor, ugye Törökországban. Onnan menekültek el aztán Konstancára, és nem tudom hány évre rá találkozott az édesapjával, Amerikába kiköltöztek. Ott írta meg ezt a történetet, azt nehéz volt lefordítani, mert ő viszont tényleg nem tudott írni, abszolút nem tudott írni, ez látszott is az angol szövegen. Viszont a történet nagyon érdekes volt, ott viszont már kellett változtatnom, tehát azt olyan stílusban megfogalmazni magyarul, mint ahogy ő fogalmazott angolul, de egyszerűen nem lehetett, tehát az nem ütötte volna meg a szintet, és emiatt ott át kellett dolgoznom a szöveget. Itt most ez nem állt fent. Ilyen szempontból volt azért már némi nem tapasztalatom, illetve több verset is lefordítottam angolból magyarra, amik szintén megjelentek különböző antológiákban, és ezek mind segítettek. Nyilván azt tudni kell, hogy az ismert mondás szerint a fordítás az árulás, tehát ez teljesen evidens, nem lehet azt pont úgy leírni és megfogalmazni, mint ahogy az eredetiben van, de az angol nyelv az egy egyszerű nyelv, tehát a magyar az sokkal több lehetőséget ad például az érzelmek kifejezésére, vagy hangulatok kifejezésére, mint az angol, úgyhogy ilyen szempontból nem volt nehéz dolgom, abszolút nem kértem senkitől segítséget, nem kellett azt leellenőriznie senkinek. Meg volt a kézirat, ez úgy volt eredetileg, hogy lefordítom, aztán megpróbáljuk megjelentetni. Akkor megkerestem egy kiadót, ők rábólintottak, ők jelentették meg az én saját kötetemet is annak idején, aztán objektív okokból mégsem tudták elvállalni, és akkor ült a szöveg egy kicsi ideig. Hát akkor megkerestem Király Istéket a mentorkönyvek kiadótól, régóta ismerjük egymást, hogy figyú, van egy ilyen szöveg, nem érdekel, és ő rögtön ráharapott, hogy mostanában sok ilyen oral history alapú kötetet adnak ki, és persze küldjem el a szöveget, és elküldtem, és tetszett, és aztán meg is jelent.
Akkor menjünk az elejére. Hogyan találkoztál Tavaszi Ferenccel, vagy Frankkel? Egyáltalán hogyan került a kezedbe ez az angol nyelvű kötet?
Ez még a régi motoros klubos időszakomból származik, az egyik volt klubtársamnak a nagybátyja. Ez az úriember, ez a srác, ugye sokat beszélgettünk, sokat partiztunk együtt, meg minden, beszélgettünk ilyen családi dolgokról is, hogy nagyjából hasonló a háttér, és mondta, hogy van egy nagybátyja, aki kiszökött Amerikába, hát mondom, hú, tényleg ez vagány, meg izé, de hogy szökött ki. És akkor arra már ráharaptam, hogy milyen kalandos úton hozta ő ezt össze, és akkor mondta, hogy hát fiú, van egy könyv is, van egy életrajzi regény, amit megírt. És mondom, jó, hát mutasd meg. És akkor megmutatta, és aztán így jött aztán az ötlet, mondta, hogy hát arról is lenne szó, hogy ő szeretné lefordítatni magyarra, hogy a család is tudja elolvasni, hogy konkrétan mi történt. Mert nagyon-nagyon sokáig, és nagyon-nagyon sok embernek a családjukból nem árulta el. Mert ugye félt, hogy a retorziók érik őket a kommunizmus alatt. Aztán mondom, ő keresett meg ezzel a történettel, és én meg igen mondtam rá, persze.
Vele beszéltél? Valamilyen szinten kommunikáltatok?
Nem találkoztunk, és nem is beszéltünk. Még eddig, most állítólag állítólag májusban hazajön, már idős, 80-valány éves, és akkor fogunk találkozni, remélem, és hogyha tényleg hazajön, és tényleg fogunk tudni találkozni, akkor már megegyeztünk, hogy szervezünk még egy könyvbemutatót, amelyen ő is ott lesz, és akkor az egy ilyen teljesen interaktív, beszélgetős könyvbemutató kellene legyen.
Kíváncsivá válsz ilyenkor, hogy milyenek ezek az emberek, ezek az író emberek, akiket fordít, az akár a költő, akár ez az úriember, akár a holokausztot túlélő.
Persze, teljesen evidens. Nyilván kíváncsi vagyok emberileg is rájuk, és főleg visszaigazolásképpen vagyok kíváncsi rájuk, hogy vajon az, amit én elképzelek róluk, és ami elkerülhetetlenül belekerül valamilyen szinten a szövegbe, az valóban úgy van, vagy nincsen úgy. Most remélem, hogy úgy lesz.
Frank kapcsán, vagy Tavaszi Ferenc kapcsán mit képzeltél el, hogy ő milyen lehet?
Azok alapján, amiket leírt, én egy nagyon életvidám, és egy a jéghátán is megélő emberként tudom elképzelni. Tehát tényleg, hogyha valaki elolvassa ezt a könyvet, és én ajánlom, nem azért, mert én fordítottam, hanem azért, mert tényleg egy nagyon jó szöveg, és nagyon fordulatos, nagyon kalandos történet. Ezek alapján, és főleg az alapján, hogy ez milyen humorral van megírva, és milyen öniróniával van megírva, azok alapján úgy gondolom, hogy egy igazán életre való emberről beszélünk, akit nem viselt meg a sorsa, annak ellenére, hogy elég durva dolgokon ment keresztül, hanem humorral és életörömmel és rendkívüli találékonysággal túltette magát mindenen, és eljutott odáig, hogy Amerikában egy ottani viszonyok és ottani szín szerint is nagyon szép egzisztenciát tudott teremteni magának.
Nem mindenkivel tudsz találkozni, akit fordítasz, de mi az, ami vonz téged? Tehát mitől függ az, hogy lefordítasz egy szöveget, belevágsz-e ebbe a munkába, vagy sem? Milyen kell legyen az a szöveg?
Én ugye, mivel nem ebből élek, hobbiból csinálom, így megengedhetem magamnak azt, hogy válogassak. A legelső dolog az az, hogy nyilván maga a tematika ragadjon meg. Tehát ez teljesen evidens, hogy lássam azt, hogy van ennek egy jövője, tehát hogy valahol megjelenik, mert csak a fióknak fordítani az elpazarolt idő szerintem. Illetve, hogy milyen stílus ma van megírva. Mennyire olvasmányos, mennyire viszi magával az olvasót, és ezek a dolgok összefüggenek. Tehát kell legyen egy jó sztori, ami valaki szépen vitt papírra. És aminek megvan az a lehetősége, hogy másokhoz is eljusson. Tehát körülbelül ez a három, ami érdekel.
Hát egy versnek nincsen jó sztoria, és akkor a vers?
Hát a vers akkor az a második dolog érvényes, amit mondtam, hogy legyen jól megírva. Tehát, hogy legyen egy szép vers.
De az egy egész más kihívás, azt hiszem.
De abszolút, persze, hát ott valamilyen szinten kicsit kell ismerni a szakmát, kell ismerni a formát, kell ismerni a mértékeket, stb. Én úgy érzem, hogy amiket lefordítottam, mivel meg is jelentek, azokat is felkérésre végeztem. Gondolom, hogy jól sikerültek. A versfordítás az sokkal sarkalatosabb ilyen szempontból, mint a prózai fordítás, de nem fordítottam olyan sok verset, úgyhogy nem vagyok én nagy expert ebben a dologban. Ott nagyon vigyáztam arra, hogy nyilván a hangulatát adja vissza, és tartottam a formát. Tehát az angol formát azt a magyarban is megtartottam.
Lehet tartani?
Nekem sikerült, és erre büszke is vagyok. Amúgy szerintem lehet. Fordítva nehezebb lenne magyarból angolra fordítani verset, mint angolból magyarra, pont a magyar nyelvnek a hatalmas gazdagsága okán.
Valóban visszafele kísérleteztél fordítással valaha?
Nem igazán. Voltak ilyen próbálkozásaim, de hát az csak így magamnak, hogy játszadozzak egy picit ezekkel a dolgokkal, de komolyan nem.
Mi belelette a szépségét, a varázsát a fordításnak?
Elsősorban az információban látom a szépségét, hogy azok a szövegek, amik másképp talán nem jutnának el, mondjuk itteni olvasókhoz, ezáltal eljutnak. Olyan tartalmakat tudok népszerűsíteni, vagy ismertté tenni, amelyeknek másképpen nem lenne rá lehetősége. Elsősorban ebben látom. Persze lehetne itt vacilálni azon, hogy ennek a művészete, de ezeket a dolgokat az ember ki tudja élni máshol is. Tehát számomra a fordítás az inkább egy ilyen szárazabb, szakszerűbb dolognak számít, amiben nagyon fontos az, hogy hűséges legyek, amennyire csak lehet az eredeti szöveghez, illetve a szerzőhöz.
Picit még visszatérve Frank Tavaszira, Olvasni az ember úgy olvassa szerintem, nem egy méretes könyv ez, tehát együttében sodorja valóban a kaland, ahogy mondtad, és a fordítás is így történt, hogy sodort?
Igen, tulajdonképpen igen. Illetve más dolgok is voltak, tehát nagyon-nagyon időszűkében fordítottam, beiratkoztam pont akkor a doktoriskolába, első évben ugye ott még órák is vannak, tehát nem csak ülsz és írod a dolgozatodat, meg munkahelyek mellette, meg minden, szóval ez tényleg ilyen pici szabadidőmből tettem félre rá időt, és emiatt muszáj volt gyorsnak lennem. De próbáltam a gyorsaságot nem a minőség rovására kamatoztatni. Ilyen szempontból jelentett kihívást inkább ez az egész történet. Az, hogy vitt magával, amikor belemerültem a saját fordításomba. Tehát amikor előre elolvastam a fejezetet, már ismertem, persze mondatok után jöttek, de úgy az én írói stílusom is elkezdett vinni saját magával, és amikor az megtalálta az eredeti formával való kapcsolódást, akkor tényleg gyorsan ment. Tehát nem kínlottam vele egyáltalán. Egyáltalán. Inkább azzal volt bajom, hogy voltak benne olyan utalások, amelyek kimondottan az amerikai közönség számára készültek, tehát Erdély, meg hogy mi is ez, meg történelem, meg blabla, amiket mind ki kellett vágni belőle, mert ugye teljesen irreleváns az itteni ember számára, ők ezt ismerik. Most ezeknek a legtöbbje ilyen külön kis rovatkákban volt benne, tehát nem volt nehéz, nem zavarta meg a főszöveget, de néhány helyen előfordult, hogy beleíródott, és akkor ezzel most mit kezdjek? Végül is kivágtam, vagy lerövidítettem, úgyhogy a szöveg sodratát úgymond ne zavarja, de ne is legyen magyarázkodás íze egy olyan tematikában, amit itt mindannyian ismerünk, mert ugye abban nőttünk fel.
A szerző látta már a fordítást? Olvasta?
Hát ezt nem tudom. Erre én is kíváncsi vagyok. Szerintem igen, mert a kéziratot átküldtem még annak idején, amikor elkészült, de mondom, azelőtt sem, meg azóta sem beszéltünk, úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogyha valóban eljön, akkor mit fog szólni hozzá, illetve hogyha sikerül összehozni ezt a közös könyvbemutatót, akkor miket fogod mondani.